Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A seprűnyeles gyilkos története talán a legvészjóslóbb az amerikai Texas állam kriminál történelmében. Kenneth McDuff, akit ez a fura név takar, egy vérszomjas gyilkos volt, akinek az igazságszolgáltatás példanélküli kedvezményeket adott, ami lehetővé tette számára, hogy tovább öljön. Még úgy is, hogy mindenki tudta, egy szadista pszichopata. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Mielőtt a mostani epizódba belekezdenék, szeretnélek meghívni titeket április 11-ére, csütörtökre, a Millenáris G épületébe, ahol déltől Dulai Péterrel beszélgetek az Audio Smart Fesztivál keretein belül. Az előadást követően a Beaton standján személyesen is találkozhatunk. Ha jönnétek, kérlek jelezzétek a Bűntények Facebook oldalán létrehozott esemény alatt. De most jöjjön a történet. A hírhetten furcsa McDuff családnak Rosebud egy kicsiny városka adott otthont Texas közepén. A családfő G.A. McDuff egy cementtel foglalkozó vállalkozást vezetett, aminek köszönhetően viszonylagosan nagy vagyonra tett szert a 70-es években az építkezések fellendülésekor. Kisvárosi szemmel nézve tehetősnek számítottak. Felesége és 6 gyermekének anyja, Eddie McDuff, egy mosodát üzemeltetett a házukkal szemben. Hatalmas, keményfejű, mindent túlaggódó asszony hírében állt, aki bármi áron is, de védelmezte gyermekeit. Ismert volt róla, hogy mindig magánál hordott egy fegyvert a retikűjében. Emiatt a helyiek pisztolyos mamának hívták. Még a McDuff gyerekeket tanító tanárok is féltek tőle. Nem egyszer előfordult, hogy vélt vagy valós sérelmek miatt beviharzott az iskolába, és kérdőre vonta őket. Gyerekei számára sérthetetlenek voltak, és soha semmi rosszat sem lehetett rájuk mondani. Ha mégis megtörtént, arról csak is az iskola tehetett. Legidősebb csemetéje Lőni volt a legkeményebb, amolyan igazi kötekedő. Egyszer például kést rántott az igazgatóra, aki előtte valamiért lelőgte őt a lépcsőről. Lőninak emellett volt egy kis beszédhibája, és akadozva tudta csak magát kifejezni. Eddie kedvenc legfiatalabb kisfia Kenneth volt, aki igazából nem is a legfiatalabb gyerekei közül, de ennek ellenére anyja Baby Boynak becézte. Még amikor a fiatal tini Kenneth különböző csintevései miatt bajba került is, mást okolt. Eddie sosem fordult pici fia ellen. Az ő szemében mindig csak valaki más lehetett a hibás. Hasonlóan idősebb testvéréhez Lunihoz, Kenneth is bajkeverő és kötekedő volt. Mindig tele volt pénzzel, új, menő ruhákban járt, és hangos motoron érkezett nap mint nap az iskolába. Annak ellenére, hogy átlagosan intelligens volt, nem igazán birkózott meg a tanulással. Mondjuk nem is érdekelte. Barátai sem voltak, de az sem kellett neki, hisz ott volt Lőni. 1964 őszén Kenneth betöltötte 17. életévét. Idejének nagy részében nem csinált mást, csak bajt okozott. Kisebb üzletekbe és otthonokba tört be, esténként pedig a városban körözött csajokra vadászra. De nem azért vadászott rájuk, hogy randira hívja őket. Azért keresett eltökélten lányok után esténként, hogy erőszakolhasson. Bátyának azt is elárulta, hogy túrái során egyszer már megerőszakolt egy nőt, akinek végül elvágta a torkát, és otthagyta meghalni. Az, hogy ez tényleg megtörtént-e, arra nincs bizonyíték. Minden esetre fiatal kora ellenére a helyi rendőrök túlságosan is ismerték a Kenneth McDuff nevet. Annyi egészen biztos, hogy 1965-ben le is tartóztatták több tucat betörés és lopás miatt. A teljes büntetése összesen 22 évre rúgott. Azonban fiatal korára való tekintettel a bíróság engedélyezte, hogy a büntetése ne halmazati legyen, azaz letölthesse a különböző büntettek miatt kirót szabadságvesztéseket párhuzamosan. Azok így nem adódtak össze, és a 22 év mindössze 3-ra zsugorodott, ami feltehetően a leghosszabb kirót eseti büntetése volt. De még ezt sem töltötte le. 10 hónap múlva szabadon engedték. Ez a rövidke büntetés McDuffban az érinthetetlenség érzetét keltette. Nem is kellett neki sok, csupán 8 hónap, hogy egy sokkal komolyabb büntettet is elkövessen. 1966 egy forró augusztusi éjszakáján McDuff és haverja Roy Dale Green Forsworth felé vették az irányt. Roy azt gondolta, hogy iszogatni mennek, maximum bepróbálkoznak majd pár lánynál is. McDuffnak azonban sokkal gonoszabb terve volt aznap estére. Roy egy vékonyka, nem túl okos 18 éves fiú volt, akit magával ragadott McDuff vagány személyisége, és egyébként is szívesen lógott az akkor 20 éves sráccal. Green tudta, hogy McDuff mindig keresi a bajt, de amikor Kenneth azzal állt elő, hogy meg akar erőszakolni egy lányt, nem igazán vette komolyan. Amikor végül McDuff leparkolt Evermentben egy baseball pálya parkolójában, Roy nem is sejtette, hogy mekkora bajba sodorta magát azzal, hogy ott van vele. Hajnal 2 felé McDuff pontosan egy a sötétben álló másik autó mellé húzódott le, amiben láthatóan 3 tínédzser múlatta az időt. Határozott mozdulattal benyúlt az ülése alá, ahonnan kihúzta a 38-as koltját. Kiszállt, és a mellette parkoló autó vezető oldali ajtajához sétált. Az ablakra emelte a fegyvert, és kiparancsolta a tiniket a kocsiból. A 16 éves Edna Louise Sullivant, a 17 éves fiúját Robert Brandet, és annak 15 éves unokatestvérét Mark Dunnant. McDuff a saját kocsijuk csomagtartójához vezette, és arra kényszerítette őket, hogy másszanak be. Miután a 3 tini ezt megtette, ő rájuk csapta a tetőt. McDuff beült a fiatalok autójának vezető ülésébe, amíg saját autóját Roy vezette. Az autókkal egy kieső területre hajtottak, majd leparkoltak. McDuff és Green kiszálltak a kocsikból, amikor is a 20 éves odafordult haverjához, és azt mondta neki, ki kell ütnünk őket. Ezután felnyitotta a csomagteret, és kirángatta Ednát. A tini lány sikított, ahogy csak a torkán kifért, de nem sokat tehetett a jóval erősebb támadójával szemben, aki átvitte őt a másik autóhoz, és behajította annak a csomagterébe. Ezután visszament a fiúkhoz. A terror, amit eközben Edna átélt, csak fokozódott, amikor meghallotta, hogy a két fiú az életéért könyörög, majd hogy McDuff fegyvere elsül. Egymás után 6-szor. Ugyanis a férfi az egész tárat beleeresztette a két tini fiúba. Miután végzett, próbálta visszacsukni a fiatalok autójának a csomagterét, de a két hulla helyzete miatt ezt nem tudta. Ezen felkapta a vizet, beugrott a kocsiba, és egyszerűen neki tolatott az útmenti kerítésnek. Kiszállt, és otthagyta a csomagtartóból kilógó holttestekkel együtt. Roy Green ijegysége és az első sok ellenére nem ellenkezett. Azt tette, amit McDuff mondott neki. Visszaültek saját autójukba, és egy másik elhagyatott helyre hajtottak, ahol McDuff kirángatta Ednát a csomagtartóból, és megerőszakolta. Miután végzett, ráparancsolt Royra, hogy tegye meg ő is. Miután mindketten végeztek, McDuff rákiáltott Greenre. Szerez valamit, amivel megfojthatom. Roy kihúzta a nadrágja szíját, és odaadta haverjának. Kenneth azonban talált valami mást, ami neki jobban tetszett. A csomag tartójában volt egy seprűje. Először a seprűnyéllel újra megbecstelenítette a lányt. Majd a földön háton fekvő áldozata mellkasára ült, a seprűnyelét pedig a torkának szorította. Előredőlt, amivel egyre nagyobb nyomást gyakorolt a nyakára. Egészen addig folytatta, amíg a súlya alatt a nyél össze nem zúzta a lány torkát. Miután végzett, a vállára vette az élettelen testet, és az útmenti bokrok közé hajította, majd elhajtottak. A fiúk holttestét másnap fedezték fel, és amikor kiszivárgott a hír, Roy Greent rettenetesen emészteni kezdte a bűntudat. Ezért elmesélte egyik barátja édesanyjának, hogy mit is tettek előző este. A nő azt azonnal továbbadta a fiú anyjának, aki meggyőzte fiát, azaz Royt, hogy adja fel magát. Megtette. A rendőrség azonnal letartóztatta és kihallgatta. Az elmondása alapján megtalálták a fiatal lány holttestét. Ezt követően letartóztatták Macduffot is. Green később elárulta a nyomozóknak, hogy Macduff a gyilkos fegyvert a garázsa mellett tásta el. A gyilkossági ügy tárgyalásakor Roy alig mert tanúskodni egykori haverja ellen, aki végig flegmán és illetlenül viselkedett. Sőt, saját védelme érdekében a tanúk padjára is beült. Próbálta az egészet Greenre kenni. Nem sok sikerrel. 66. novemberében Kenneth Macduffot bűnösnek találták mind három emberülésben, és háromszoros halálbüntetést róttak ki rá. Az ítéletet elektromos székben tervezték végrehajtani. Macduff ekkor kapta a seprűnyeles gyilkos ragadvány nevet. Roy Green 11 év börtönbüntetés kapott a gyilkosságban játszott szerepéért. Normál esetben itt lenne a történet vége, de még közel sem járunk hozzá. 1972. június 29-én Macduff már 6 éve volt a halálsoron, amikor is az amerikai legfelsőbb bíróság ajánlást fogalmazott meg, amiben a halálbüntetést túl kegyetlennek és társadalmilag nehezen elfogadható büntetési formának nevezte, és ajánlotta az államokban azok életfogytiglani börtönbüntetésre módosítását. Ennek köszönhetően Macduff nemhogy megmenekült az elektromos széktől, de jogosultá vált feltételes szabadonbocsájtásra. Ki is használta, és minden lehetőségével élt. Mivel a büntet, ami miatt börtönbüntetését töltötte, kirívóan kegyetlen volt, szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy kikerüljön. Ezt Közép-Texas lakosai is ugyanígy gondolták. Ilyen büntet nem nyerhet megbocsájtást. Bárhányszor próbálkozott is Macduff, minduntalan elutasították. 15 évvel később, 87-ben viszont valami megváltozott. Valami, amit Macduff esélynek látott. A Texas állami főbíróság határozatban jelentette ki, hogy az állami börtönök túlságosan zsúfoltak. A bentlakók jogai így csorbulnak, és ahelyett, hogy újabb börtönöket építettek volna, egyszerűen csak limitálták az állami intézményekben elhelyezhető elítéltek számát. Ez hatalmas nyomást jelentett a megyei szintű intézményekre. Azok megteltek olyan elítéltekkel, akiket nem tudtak tovább küldeni. Texas akkori kormányzója Bill Clements ezt látva elképzelhetetlen utasítást adott a feltételes szabadlábra helyezési bizottságnak. A túlzsúfolt börtönök miatt előírta naponta 150 elítélt feltételes szabadonbocsájtását. Első körben a fehér gallérös bűnözőket engedték szabadon, majd a kisebb kábítószeres visszaélés miatt bekerülteket. 2 év masszív gyérítés után már csak a gyilkosok maradtak a rácsok mögött. Macduff érezte, hogy eljött az ideje. Minden egyes alkalommal, amikor feltételes szabadlábra helyezésért folyamodott, egy 3 személyből álló bizottság előtt kellett, hogy megjelenjen. A szabadulásához legalább 2 igen szavazatra volt szüksége. Akárhányszor próbálta, szinte mindig elutasították. Egy esetben megkapta a 2 igent, de a döntést később felülbírálták és visszavonták. Egy másik esetben még lefizetni is megpróbálta a bizottság tagjait, de az sem sikerült. Mindegy hány alkalommal utasították el, Macduff nem adta fel. Eközben édesanyja a börtön falain kívül nem tétlenkedett. 2 jól ismert ügyvédet felbérelt Huntsville-ből, hogy találják ki, hogyan tudnák kihozni fiacskáját a rácsok mögül. Bármennyire is hihetetlen, de a kitartás kifizetődött. 1989-ben 23 évnyi raboskodást követően McDuffot feltételesen szabad lábra bocsájtották. Az ügyét vizsgáló bizottság két tagja számára kedvezően szavazott. James Granberry és Chris Mealy. Mealy később döntését a kormányzó által rájuk gyakorolt nyomással magyarázta. Granberryt pár évre rá egy másik ügyben hamis tanúzás miatt elítélték, és 6 hónapot kellett előzetesben töltenie. Összesen a kicsit több mint 2 év alatt az előbbi módon 147 gyilkost engedtek vissza a társadalomba. Rosebud lakóit hideg zuhanyként érte a hír, hogy az akkor 43 éves McDuffot kiengedték. Bár már több mint 2 évtized is eltelt, sokan emlékeztek még a férfi borzasztó tettére. Többen szó szerint bedeszkázták ablakaikat. Sokan nem mertek a kisváros utcáira lépni fegyvertelenül. A szabadon bocsájtását követően McDuffnak meg kellett jelennie a felügyelő tisztjénél a texasi Templeben. A tiszt az első találkozást követően a következőket mondta. Nem tudom, hogy a jövő héten, a jövő hónapban, vagy esetleg jövőre, de ha női holttestek kezdenek felbukkanni, Kenneth McDuffot keressék. És mennyire igaza lett. Csak 3 nappal ezt követően a 29 éves Sarafia Parker holtteste került elő 25 mérföldre nyugatra Rosebudtól, Temple városában, ahová McDuff szülei költöztek, miközben a kisfiúk a börtönben raboskodott. Bizonyítékuk nem volt, de a helyi rendőrség biztosra vette, hogy a frissen kiengedett, egyszer már elítélt gyilkos lesz a felelős. McDuff mindemellett ismerten rasszista is volt. Alig 7 hónapja szívott csak friss levegőt, amikor egy fiatal fekete férfit inzultált a nyílt utcán. Rasszista megjegyzéseket tett rá, majd kést rántott, és azzal fenyegette meg. Ezzel megszegte a feltételes szabad lábon tartásának feltételeit. Ezért visszavitték a börtönbe. McDuff viszont tudta, hogy működik a büntetés végrehajtás, és azt, hogy a börtönök még mindig túlzsúfoltak. 2 hónap múlva már újra kint volt. Miután kikerült, McDuff beiratkozott Texas állami főiskolájára, és munkát szerzett magának, mint pénztáros, egy helyi vegyesboltban, a Quick Packben. A $4 óradíj viszont nem elégítette ki, ezért alig 1 hónap után felmondott. 91 nyarára McDuff újból feladta a szabálykövető életét, és visszatért a jól bevált bűnözéshez. A főiskola kollégiumában lakott, ahol drogterjesztésbe kezdett. Tudta, hogy ezzel is megszegi a feltételes szabadlábra helyezés szabályait, de nem érdekelte. Szabad idejében prostituáltakat szedett fel, akiken kiérte vad szexuális vágyait. 1991. október 10-ének késő esti órájában a crack függő, fiatal vekói prostituáltat, Brenda Thompsont már azzal a szándékkal csípte fel az utcán, hogy végezzen bele. McDuff piros furgonjának anyósülésére lökte és megkötözte Brendát. De még mielőtt elérhetett volna a nővel egy félreeső helyhez, észrevette egy rendőrségi ellenőrzést maguk előtt. A nő meglátta a lehetőséget arra, hogy szabaduljon, ezért teri torokból sikítani kezdett. Felemelte lábait, és rugdosni kezdte a kocsi szélvédőjét, amit be is repesztett. A rendőrök észrevették, és a furgon felé indultak, amikor is McDuff a gázra taposott, és áttörte a kordont. Több rendőrnek szó szerint el kellett ugrania a száguldó autó elől, hogy az el ne tapossa. Az egész egy őrületes tempójú üldözésbe torkolt, aminek a végén McDuff azzal rázta le az őt üldözőket, hogy lekapcsolta a lámpáit, és szembe behajtott egy egyirányú utcába. Miután meggyőződött arról, hogy nem üldözik tovább, Brendával az autójában egy a 84-es út melletti félreeső leágazásba hajtott, ahol megerőszakolta, megkínoszta, végül pedig megölte a nőt. Alig 1 héttel később McDuff egy újabb prostituáltat hajtott fel. A 17 éves Regina Diane Moore-t utoljára október 17-én egy motel előtt látták veszekedni McDuffal. aki végül a nő saját harisnyájával kötözte össze annak kezeit és lábait, majd egy kihalt út mentén megerőszakolta és megölte. Maradványai egészen 1998-ig nem kerültek elő. 2 hónappal később Austinban a 28 éves Colin Reed az új Mazda Miata autóját mosta egy önkiszolgáló mosóban. Egy dolgot McDuff biztosan megtanult a börtönben, méghozzá azt, hogy hogyan szerezzen maga mellé irányítható segédeket. Azon az este Austinban épp a legújabb alkalmi társával, Alva Hank Worley-vel vezetgettek a városban céltalanul, vagy inkább valamilyen titkolt szándékkal. Amikor elhajtottak az autómosó mellett, és McDuff meglátta a fiatal Colint, azonnal visszafordult. Behajtott a mosóba, és leparkolt cser színű Thunderbirdjével közvetlenül a lány melletti beállóban. Kiszállt, átsétált a kis termetű Colinhez, szó nélkül megragadta a nyakát és felemelte. A lány sikolyát páran meghallották, és oda is mentek megnézni, hogy mi történik. De már csak azt látták, ahogyan McDuff bedobja a lányt a kocsijába, és elhajt a másik férfivel, Hankkel az anyósülésen. Újból egy egyirányú utcába hajtottak be, ahol aztán nyomuk veszett. Az egyik szemtanú jól meg tudta figyelni Hanket és az autót, amivel elhajtottak. Mindezeket el is mondta a kiérkező rendőröknek, akik szinte azonnal tudták, hogy csak McDuff állhat az egész mögött. Ahogy megkapták a társának a leírását, tudták, hogy találni fognak valamilyen kapcsolatot közte és McDuff közt. Igazuk is lett. Hamar fény derült rá, hogy lényegében ivó cimborák. Ugyanúgy, mint Roy Dale Green, Hank is félénk és könnyen manipulálható volt. McDuff segédjét nem volt nehéz megtalálni. Egy motelben lakott 14 éves lányával. Amikor a rendőrök bekopogtattak az ajtaján, már bőven a saját bűntudatának levében főtt. Viszont hiába emésztette tettük belülről, McDufftól egyelőre jobban félt ahhoz, hogy feldobja. A rendőröknek az első alkalommal azt állította, hogy csak alig ismeri. Beletellett pár újabb látogatásba, mire sikerült meggyőzni, hogy mondja el, mi történt aznap este, miután elrabolták a lányt. Az egyik ilyen alkalommal épp a motel medencéje mellett sütögetett lányával, amikor Mike McNamara nyomozó oda ment hozzá, és a következőket súgta a fülébe. Hank ugye tudja, hogy egy gyerekgyilkosnak falaz. Akit véd, megerőszakolt, megkínzott és megölt egy fiatal kislányt. Pont olyat, mint a lánya ott. Képzelje csak el, ahogyan a lánya a földön fekszik, miközben McDuff egy seprűnyelet feszít a torkának. Ő sír és segítségért kiált, könyörög magának, hogy mondja el, amit tud, és azt tegye, ami helyes, és ezzel mentse meg további kislányok életét. McNamara igazából be sem tudta fejezni az utolsó mondatot, amikor Hank felüvöltött. Kész volt rá, hogy beszéljen. Miután bevitték a rendőrösre, hogy kihallgassák, elmesélte Colin elrablásának teljes történetét. Elmondása alapján ő és McDuff épp drog után kutatta kocsikáztak Austin utcáin, amikor McDuff meglátta Colint, ahogy az mossa kocsiját. Miután mellé hajtottak, McDuff a nyakánál fogra megragadta a lányt, és a kocsiába tuszkolta. Colin eközben keservesen sikoltozott és könyörgött, hogy kérem, ne engem, ne engem. A kocsiban aztán McDuff parancsára Hank lefogta a lányt, miközben elhajtottak. Miután ott hagyták a mosót, pár mérfölddel később megálltak, és McDuff hátraült Colin mellé. Megparancsolta Hanknek, hogy vezessen tovább kifelé a városból. Eközben McDuff összekötözte a lány kezeit a háta mögött, és elnyomott egy cigit a lába közt. Colin sikoltott. A férfi megverte, majd megerőszakolta. Miután végzett, előre szólt, hogy cseréljenek helyet. Most ő vezet, amíg a másik erőszakolhatja a lányt hátul. Hank így emlékezett vissza. Nem akartam szexelni vele, de tudtam, ha nem csinálom, akkor ő megint hátraül és még jobban megveri a lányt. És megint megégeti. Előtte megfogta a cigarettáját, jól felízította, és a végét oda nyomta a lánynak. Lentre, oda bele az érzékeny részébe. Mielőtt beértek volna a következő városba, Beatonba, Macduff újból letért egy kieső földútra, ahol ismét megerőszakolta Colint. Megfordult, és lendületből úgy arcon vágta a lányt, hogy az hanyatt esett. Azután fogott egy újabb cigarettát, jól megszívta, hogy minél jobban parázsoljon, és megégette vele megint, ugyanott. Kicsivel később Colin újra lábra tudott állni, amikor is Hank elmondása szerint hagyta neki, hogy rá támaszkodjon. Ekkor azt kérte tőle, hogy kérem, ne hagyja, hogy tovább bántson. Macduff viszont nem így gondolta. Megfogta a lányt a nyakánál fogva, és betuszkolta a kocsi a csomagtartójába. Majd a segédjéhez fordult, és azt mondta, most elkoptatom. Macduff gyakran használta ezt a kifejezést, amit arra értett, hogy végezni fog vele. Miután berakta a lányt a csomagtartóba, rácsukta annak az ajtaját. Majd hazafuvarozott, vallotta Hank. Hazafelé az úton megkérdezte tőlem, hogy nálam van-e a zsebkésem. Mondtam neki, hogy nincs, és nem is tudom, hogy hol van. Aztán azt mondta, hogy kell neki egy ásó, és hogy adjak neki egyet kölcsönbe. Mondtam, hogy nekem nincs olyanom. Nem mondta, hogy mire kell neki, de tudtam, hogy csak eszközt keres, amivel megölheti a lányt. Mit tehettem volna? Be voltam szarva. Magamon se tudtam volna segíteni, nemhogy máson. Abba sem voltam biztos, hogy én megúszom élve. Sajnálom a kislányt. Azóta is sírok miatta, belegondolva abba, amin átment. Senkinek sem szabadna ilyen kínzásokat átélnie. Macduff időközben eltűnt a föld színéről, de a rendőrök tudták, hogy nem hagyta el a környéket. Tudták abból, hogy februárban egy újabb meggyilkolt fiatalnő holtteste bukkant fel. A 20 éves Valencia Joshua nem mellesleg ugyanarra a főiskolára járt, mint Macduff. Egy golfpálya mellett találták meg. Megfojtották. Amikor utoljára látták, épp Kenneth Macduffot kereste az iskola kampuszán. 1992. március 1-én Melissa Northrup éjszakai műszakban dolgozott egy éjjel-nappali vegyesboltban, a Quick Packben. Tudta, hogy terhesen, otthon két gyerekkel, nagyon veszélyes éjjel dolgoznia, de kellett a pénz a számlákra. Biztonságból bizonyos időközönként felhívta a férjét, hogy tudassa vele, minden rendben. Aznap éjjel Macduff újból az utcákat rótta, amikor a Thunderbird-je lerobbant, alig 100 méterre az éjjel-nappalitól. Macduff ismerte a helyet, mert ugye előtte egy hónapig ő is dolgozott ott. Azt is tudta, hogy non-stop nyitva van, és hogy nincsenek biztonsági rendszerei. Sőt, azzal is képben volt, hogy egy csinos 23 éves nő áll éjszakánként a pult mögött. Ahogy barátainak mondta, könnyű célpont a hely, semmiből sem tartana kirabolni. Melissa férje hajnali 4-kor aggódni kezdett, mert felesége jó ideje nem jelentkezett. Aggódva próbálta hívni az üzletet telefonon. Sikertelenül. Miután többszöri hívásra sem érte el Melissát, a férfi autóba szállt és a bolthoz hajtott, ahol csak a hűlt helyét találta. Azonnal jelentette a rendőrségnek, akik miután nem messze megtalálták Macduff kocsiját, már szinte tudták, mi történhetett, vagy történik éppen. Ami nem más, mint az, hogy Macduff gyilkos álmok futásba kezdett. Erre válaszul állami szintű embervadászatot indítottak ellene. Tudták, hogy Macduff egyébként közel maradt a családjához, ezért a szüleit kérdezték ki először. Édesanyja persze kicsi fia mellé állt és kijelentette, hogy Kenneth egész biztosan ártatlan, és hogy egyébként se tudja, hogy hol van. Édesapja viszont már kevésbé volt megértő. Én nem tudom, hol lehet. Ha megtalálják, tőlem meg is ölhetik. Melissa Northrup csúnyán bomlásnak indult holteste végül április 26-án került elő, amint egy bányató felszínén úszott Dallas megyében. Kezei a háta mögött cipőfűzéjével voltak összekötve, pontosan úgy, mint ahogyan az Macduff előző áldozatainál is. Az áttörés az ügyben május 1-én következett be, amikor is a fejvadászatról beszámolt az America's Most Wanted tévéműsor, ami annak idején nagy népszerűségnek örvendett, és összességében 1200 menekülésben lévő bűnöző elkapásában segített. Megdáv esetében sem volt másképp. Nem sokkal azután, hogy lement az adás, egy férfi telefonált, akinek elmondása szerint Megdáv Kansas City-ben, Missouriban van, és egy szemétszállító vállalatnak dolgozik Richard Fowler álnéven. A texasi rendőrök a tip alapján felvették a kapcsolatot a Kansas City munkatársaikkal, hogy nézzenek már utána, van-e a rendszerükben valami egy bizonyos Richard Fowlerről. Volt. Valakit ezzel a névvel kaptak el, és tartóztattak le egy prostituált zaklatásáért. A letartóztatásakor pedig új lenyomatot is vettek tőle, ami végül teljes egyezés mutatott Kenneth Megdáféval. A férfit 1992. május 4-én tartóztatták le, amikor épp egy szemétszállító teherautót vezetett a szeméttelep felé. Amikor visszaszállították Texasba, a bíróság előtt egy kisebb feldühödött tömeg várta. Megdáfot ennek ellenére valamiért felkarolta a média, és ő ezt kihasználva a tárgyalások szüneteiben előszeretettel hangoztatta a kameráknak, hogy ártatlan, és hogy az egész tárgyalás egy vicc. Minden, amit felhoztak ellene, koholmány. Az ügyészek úgy határoztak, hogy Melissa Northrup ügyével fogják először megvádolni, mert ahhoz voltak a legtöbb és legerősebb bizonyítékaik. A többivel meg majd ráérnek azután foglalkozni. Eddie Megdáfot, a védelmező édesanyját is a tanúk padjára idézték, akit tudta nélkül is, de kisfia ellen vallott. Igazolta ugyanis, hogy Megdáv használta a nő bankkártyáját Melissa elrablásának éjszakáján, méghozzá nem messze az éjjel-nappali vegyesbolttól. Ezzel a vallomással a büntet helyszínének közelébe helyezte a fiát. Megdáv dühöngött, hogy az ügyészek a saját anyját vallatják ellene, de ez még csak a kezdet volt. A vád két ismerősét is előtalálta, akik eskü alatt vallották, hogy Megdáv elmondta nekik a tervét, hogy hogy fogja kirabolni az éjjel-nappalit. Ezzel addig a pontig feszítették Megdáfnál a húrt, míg nem saját védője ellen fordult, és ráüvöltött. Miért nem állsz föl és ülsz át az ügyészhez? Többet segítesz neki, mint nekem. Bár Colin Reed gyilkossági ügyét még nem tárgyalták, Hank Worley-t megidézték tanúnak, hogy mondja el az esküdteknek, hogyan gyilkolt Megdáv, milyen kézjegyeket hagyott hátra maga után. Henket bilincsben szállították a bíróságra, és láthatóan remegett. Halálra rémítette a tudat, hogy egy helységben van Megdáffal. A végső döfést az adta az ügynek, hogy Megdáv védői határozott ellenzését figyelmen kívül hagyva a tanúk padjába ült, és önmaga védelmében szólalt fel. Hiába mondták el neki, hogy az 1966-os gyilkossági ügyét csak akkor hozhatják fel az ügyészek az esküdtek előtt, ha tanúként hallgatják ki. Nem figyelt rájuk. Megdáv kiállt, és egy kétórás sületlen monológot adott le arról, hogy hol is volt a gyilkosság idején. Természetesen az ügyészek kihasználták az alkalmat, és szépen elmesélték az 1966-os brutális gyilkosságot az esküdteknek, akiknek mindösszesen 4 órába telt csupán, hogy 1993. február 16-án bűnösnek nyilvánítsák a fiatal anyuka elrablásának és megölésének büntettében. A védők életfogytiglani börtönbüntetést javasoltak, de a bíró alig 1 órányi gondolkodás után Kenneth Megdáfot méreginekció általi halálra ítélte. Megdáv Colin Reed sérelmére elkövetett gyilkossági ügyét 1994-ben kezdték tárgyalni. Annak ellenére, hogy magát a holttestet nem találták meg, újból halálra ítélték. Egy televíziós interjúban Megdáv a halál soron kitartott amellett, hogy ártatlan. Még az 1966-os gyilkosságban is.
Did you ever kill anybody?
Megölt valaha valakit?
No.
Nem. Azokat a gyerekeket sem, 1966-ban? Nem. Senkit sem akarok látni szenvedni, vagy meghalni. Tudja, annyi jó és rossz dolog van a világban. Nézőpont kérdése, hogy mi jó és mi rossz. Vannak, akik szerint maga a rossz minta példánya. Most ezzel valami rosszat akar mondani róla? Hónapokkal a kivégzését megelőzően a nyomozók egy börtöninformátor segítségét kérték, hogy szedje ki Macduffból a további helyeket, ahol a testeket elrejtette. A terv működött. 1998. szeptemberében itt találták meg Reginette Ann Moore holttestét egy főút menti felüljáró alatt. Macduff egy sekély sírhant alá rejtette. Kezei a háta mögött cipőfűzőjével voltak összekötve, bokája pedig harisnyájával. Brenda Thompson, aki Macduff szélvédőjét próbálta kirúgni, amikor egy rendőri ellenőrzéshez értek, összekötözött maradványai Vekótól nem messze egy fás bokros területen kerültek elő. Macduffnak már alig 2 hete volt csak hátra a kivégzéséig, de Colin Reed holtestének helyét még akkor sem akarta feladni. Ahogy az informátorának magyarázta, ha elmondanék nekik mindent, amit tudni akarnak, elvennék a kiváltságaimat a börtönben, és nem kezelnének ilyen figyelmesen. Ez sokat elmond róla. Bár már csak 2 hete volt a földön, akkor is saját jólétét tartotta szem előtt, nem pedig azt, hogy az áldozata családjának lezárást adjon. A rendőrség ezt persze megfordította, és a börtönigazgatóval egyeztetve megvontak bizonyos jogokat Macduff-tól, aki cserébe, hogy visszakaphassa, elárulta Colin Reed holttestének helyét. Annak ellenére, hogy Macduff pontos leírást adott, a kutató csapatnak több órás ásást követően sem sikerült a testre találnia. Még aznap délután egy titkos akció keretén belül kivitték Macduffot a helyszínre. Colin Reed testét végül 1998. október 6-án találták meg. Macduff utolsó óráiban John Moriarty nyomozó 40 órát töltött vele, hogy megpróbálja megérteni, mit rejt egy ilyen kegyetlen gyilkos elméje, pszichopata személye. Elmondása szerint a vele töltött idő alatt Macduff semmiféle megbánást sem tanúsított. 8 gyilkosságot ismert el, és utalt arra, hogy van ott még több is. Kenneth Macduffot 1998. november 17-én végezték ki. A kivégzése napjára az általában a börtön előtt halálbüntetés ellen tüntetők szabad napot vettek ki. Az utolsó szavai a következők voltak. Készen állok rá, hogy megszabaduljak. Szabadítsanak hát meg. 8 perccel a méreginekció beadását követően este 6 óra 26 perckor az áldozatai hozzátartozói előtt a notórius sorozatgyilkost és erőszaktevőt halottnak nyilvánították. Családja nem tartott igényt a testére. Azt a Huntsville-i börtön temetőjében helyezték el egy sírkő alatt, amire a férfi halálsori számát X999055 és a kivégzés dátumát vésték. Macduff álmok futásának eredményeképpen és a társadalom felháborodására válaszul a texasi feltételes szabadlábra engedélyezés teljes rendszerét átdolgozták, és elköltöttek $2 billió új börtönök építésére. Köszönöm, hogy ismét a Bűntények podcastet választottátok. Kövessétek a csatornát Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on is. Ha megtehetitek, támogassatok Patreonon. Linkek a leírásban. Találkozunk a következő epizódban, vagy személyesen április 11-én. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.